Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
És a telefonvonalban itt van velünk Hornyák József, a Portfólió munkatársa. Köszöntelek, szervusz, jó reggelt!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen hangulatban indult a kereskedés, mit látunk most a bőrzén, illetve a forint piacán?
Kedvezőtlen hangulatban indult a kereskedés, a Bux Index immár 1%-os mínuszban van, 43.572 ponton áll, ez beleillik a nemzetközi trendekbe, ugye az Egyesült Államokban is jelentősebb eséseket láthattunk, a befektetők aggódnak, a kötvényhozamok emelkedése, az inflációs kockázatok és a koronavírus járvány újabb hulláma miatt. Mindegyik blue chip esést mutat. Ma reggel hiába közölt kedvező bevételi adatokat a Richter 1%-os csökkenést mutat a papír. Az OTP 0,6%-kal került lejjebb, a MOL 1,3%-os mínuszban van. A Magyar Telekom mutatja eddig a legnagyobb esést, 3%-os a gyengülésnek a mértéke. Ebben az is szerepet játszhat, hogy a befektetők nem teljesen értékelik kedvezően a Telekomnak a jelentését. Ugye hiába van növekedési pályán a vállalat, az osztalékkal elégedetlenek a befektetők.
Forint, hogyan kezdte a napot?
Forint csak mérsékelt változást mutat a vezető devizákkal szemben. Az euró ellenében egy kisebb erősödésen ment keresztül tegnap estéhez képest, 361,6-os szintek jellemzőek most. A dollárral szemben egy pici gyengülést láthatunk, 297,9-es szinteken áll az árfolyam.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A várakozásokat felülmúlva és a járvány ellenére is 10,6%-kal nőttek a bruttó bérek tavaly decemberben. Idén azonban a ketté szakadtság lesz leginkább jellemző a hazai munkaerőpiacra, mondta az Inforádiónak a Takarékbank elemzője Sipos Ildikó, kérdezte Horváth Andrást.
Azt látjuk a tavaly utolsó hónapban, hogy nemhogy folytatódott a várakozásoknál, még erősebb dinamika is látszik, mivel 10,6%-kal nőttek a bruttó és a nettó bérek is, ugye mert adóváltozás nem történt a tavalyi évben. A korábbi hónapokban ugye ez 8,5-9,5%-ről alakult, úgyhogy erősebb bérdinamikát is látunk, és kifejezetten érdekes, ugye, hogy december általában a bónusz fizetések hónapja, és ugye ez, ami jelentősen befolyásolhatná a béreket, de a rendszeres bérek, amiket különmér a statisztikai hivatal, azok is jelentősen gyorsabb 10,3%-os dinamikát mutatnak, úgyhogy meglepő is egyébként ez az erősebb bérdinamika, viszont az ugye az idei évrendnél már jó vagy gyengébb számokat fogunk látni.
Közfoglalkoztatás nélkül mennyi volt a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset, és mennyi volt közfoglalkoztatással?
Közfoglalkoztatás nélkül 461.700 forint volt az átlagkereset decemberben. A bónuszfizetések ebbe érdemi szerepet játszanak, a rendszeres béreknél alacsonyabbak. Az egész éves átlag közfoglalkoztatás nélkül a 2020-as átlagbér 403.600 forint volt. Most érkezett ugye először 400.000 forint felé ugye az éves átlagkereset Magyarországon. Közfoglalkoztatás nélkül számot még ez 414.000 forint, tehát nagyjából 10.000 forint eltérés lehet a kettő között látni. Ugye a közfoglalkoztatás létszám ugye 100.000 fő, vagy kicsit alatta is van már, hát a teljes létszámhoz képest nem jelentős létszámról beszélünk.
A reálkeresetek is emelkedtek?
Reálkeresetek is természetesen emelkedtek, ugye nagyjából 3,3%-os infláció volt a tavalyi évben, így egész évben a reálbérek emelkedése az 6,2% volt, ugye decemberből magában gyorsabb 7,2% volt.
Mire lehet számítani ebben az évben? A Takarékbank megállapítja elemzésében, hogy kettészakadtság fogja jellemezni ebben az évben a munkaerőpiacot. Jelen pillanatban is ugye vannak olyan ágazatok, amelyek teljesen hibernált állapotban vannak. Miként mutatkozik meg ez a bérek alakulásában?
A kettészakadtság is alapvetően erre lesz visszavezethető, ezt céges forrásokból, szakszervezeti forrásokból, az évelei tárgyalások alapján lehet hallani, olvasni, hogy gyakorlatilag teljes mértékben fogja meghatározni az idei bérdinamikát, és ugye az éves növekedés ennek a kettőnek az átlaga lesz ugye valahol. A szektorok egy részében, amik teljesen hibernált állapotban vannak, ott semmikor a béremelésre nem lehet számítani, amik szektorok azért próbálnak életben maradni, mondjuk a vendéglátás ugye a kiszállítással azért próbálkozik. Nagyjából ilyen nulla, és ugye a 4%-os kötelező minimálbéremelés közötti emelés várható nagy átlagban természetesen, illetve vannak azok a szektorok, amiket szinte semmiben nem érint a vírus az üzletmenet szempontjából, informatika, pénzügy, logisztika, kereskedelem, stb. Pedig továbbra is a járvány előtti bérdemlőket látjuk, 11-12%-os a bérnemelés továbbra is azokban a szektorokban, amit igazán érint a vírus, és ennek a kettőnek az eredője lesz idei bérnövekedés. Mi valamivel 8% fölötti bérnövekedést várunk idénre, ugye ez alacsonyabb a korábbi évek dinamikájánál, de ugye azt látni kell, hogy a 4 plusz, ugye véletlen plusz 1%-os minimálbér és garantált bérnyomelés, az jelentősen alacsonyabb a korábbi éveknél, nyilván ez nyomást fog gyakorolni az év bérdinamikára, és ugye a régiós relatív pozíció is emiatt ugye romlik a hazai béreknek, mivel a környező országokban ezeknél jóval magasabb kötelező béremeléseket láttunk.
Horváth András, a Takarékbank elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felkészült a módosított hulladéktörvényben előírt többlet feladatok ellátására, mondta az Inforádiónak a hivatal szóvívője. Sered Zsolt kiemelte, a hazai hulladékgazdálkodási rendszert megújító jogszabály már ebben az évben új feladatokat ró szervezetükre.
A miniszterelnök is több rádióinterjúban utalt már, hogy a körforgásos gazdaságra való áttérés a gazdaságpolitika egyik nagyon fontos célja. Ez jelenik meg ebben a törvényben is, ahol a hulladék körforgásáról van szó. Teljesen más a szemlélet, és nekünk is meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat a hulladékhoz, hiszen ez nem egy eltüntetendő, valamiféle hulladéktárolóban elföldelendő, káros anyag, amitől meg akarunk szabadulni, és amit nem lehet a végtelenségig folytatni, hiszen egyrészt az erőforrásainkat kezdjük fölölni, másrészt meg nem lehet az egész ország alá egy hulladék lerakót elhelyezni. Másként nézzünk a hulladékra, úgy nézünk, mint erőforrása. A másik, ami nagyon fontos, ez pedig a költséghatékonyság, mint kulcsszó. Nagyon fontos, hogy ennek az egész rendszere, a hulladékgazdálkodásnak az egész rendszere a lehető legköltséghatékonyabb legyen. Éppen ezért egy koncesziós működési rend keretében, majd egy pályázat útján fogják ezeket a feladatokat ellátni, és melyben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ebben is, és ennek az egész előkészítési folyamatban is fontos szerepeket kap.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
9 óra 17 perckor folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogyan változott az agrárbiztosításokhoz nyújtott támogatások keretösszege. És természetesen foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A MOL csoportnak meghatározó szerepet kell betöltenie a körkörös gazdaságban, ha meg akarja őrizni regionális vezető szerepét, mondta a MOL elnök vezérigazgatója a budapesti értéktőzsdén tartott tájékoztatón. Az olajipari cég vezetője abból az alkalomból ismertette a hosszú távú célokat, hogy az igazgatóság elfogadta a 2016-os vállalati stratégia frissítését. A véten azt is megünnepelték, hogy a MOL részvények 25 éve jelentek meg a tőzsdén. A társaság elnök vezérigazgatója a tőkepiac fejlesztéséért életműdíjat kapott a BÉT elnökétől. A tőzsde mellett a MOL csoportnak ítélte a felelős vállalat irányításért járó díjat is. Sipos Ildikó kérdezte az ünnepség után Hernádi Zsolt elnök vezérigazgatót.
Ebben a 25 évben meg kellett tanulnunk azt, hogy mi is az, amikor egy tőzsde transzparenciát kíván, pénzügyi fegyelmet kíván, és negyed évente be kell számolnunk arról, hogy mit értünk el. És ez az elején nem volt egy zökenőmentes dolog, mert hiszen állami vállalatként egy viszonylag egyszerű működési modell volt. Bementünk a illetékes minisztériumba, megkérdeztük, hogy ez így rendben van, vagy nincs rendben. Ha rendben volt, akkor kitüntetés, ha nincs rendben, akkor kirúgás. És ez egy egyszerű mechanizmus volt. Meg kellett tanulnunk, hogy mi az, hogy tőzsde, meg kellett tanulnunk, mi az, hogy pénzügyi befektető, és meg kellett tanulnunk, mi az, hogy a pénzügyi befektető bizalma, hogyan lehet azt megszerezni. És ez innen indult. És aztán ez adott erőt ahhoz, és az a tőzsdei háttér adott erőt ahhoz, hogy a vállalat vezetése elkezdett úgy gondolkozni, mintha ő is tulajdonos lenne, mert hiszen már nem egy tulajdonosnak kellett megfelelni, hanem egy szétszórt, rettentő sok tulajdonosból álló közösségnek, a tőzsdei befektető közösségének, és akkor azt mondta, hogy akkor ő is úgy kezd el viselkedni, és úgy is kezdett el gondolkozni. És aztán ez az egész stratégián egy nagyon nagy változást jelentett. És elkezdődött a regionális növekedés, később pedig elkezdődött az, amit most már úgy mondunk, hogy hogyan is fordul át majd a foszilis világból egy fenntartható világba a MOL. Ez 16-ban indult, és a mai napon bejelentettük, hogy ezt a folyamatot meg fogjuk gyorsítani, sokkal erőteljesebb lépéseket fogunk rátenni, meg fogjuk csinálni a körkörös gazdaságba való részvételét a MOL-nak. Ezek nagyon szép feladatok lesznek.
Milyennek az ambiciózus stratégiának a lényege, amelyet be is jelentett itt a tőzsdén, illetve a főbb elemeit is elmondta, de mit kell erről tudni részleteiben?
Talán a legfontosabb ez a karbon semlegességnek az elérése és arra való törekvés. Mindannyian tudjuk, hogy mik történtek az elmúlt években, az elmúlt évtizedben, megkaptuk azokat a figyelmeztető jeleket, nem lehet használni ezeket a kincseket, amiket ránk bíztak, el kell kezdenünk ezt visszaforgatni. De azt mondom, hogy karbon semlegességet nem lehet elérni körforgásos gazdaság nélkül, a körforgásos gazdaságot pedig létre kell hozni. Rettentő alacsony ma az újrahasznosításnak a szintje a nyersanyagoknál, a világban is és Magyarországon is. Meg kell ezt változtatnunk, és azt látjuk, hogy a MOL-nak ebben döntő szerepe lesz. Eddig is csináltunk kisebb mértékben ilyen tevékenységeket, ezt fel fogjuk gyorsítani. A másik váltás pedig az, hogy egy karbon semlegességre felé menő világban hova is pozícionáljuk a MOL-t, amelyik alapvetően foszilis anyagokkal dolgozik. Nem a következő 10 évről fog ez szólni. A következő 10 évben még mindig uralkodó lesz a hajtóanyagokként a foszilis üzemanyagok. Ma 70%-a az unió energia, primer energia szükségletének az foszilis. Ez le fog csökkenni, de nem a motorikus üzemanyagoknál, és főleg nem ebben a régióban. De át kell tudnunk állítani mind a vállalatot, mind pedig a fogyasztói szokásokat arra, hogy egy másik világ fog következni. Tehát mi nálunk kettős a dolog. Magát a vállalatot át kell, hogy állítsuk egy sokkal karbonsemlegesebb világra, ami azt jelenti, hogy 2030-ra a saját magunk által végzett CO2 kibocsátást összességében egy 30%-kal fogjuk csökkenteni. A másik pedig, amit el kell, hogy érjünk, hogy 2030-ra hogyan veszünk részt a fenntartható iparágnak a kialakításában, hogyan veszünk részt a körforgásos gazdaságnak a kialakításában a MOL csoportnál. Ez a feladat, ami előttünk áll.
Hogyan fog mindez megtörténni, hiszen említette azt, hogy a következő 10 évben még nőni fog az üzemanyag fogyasztás, tehát milyen lépéseket fognak konkrétan tenni annak érdekében, hogy a vállalat is fenntartható módon működjön, talán ez tűnik a könnyebbnek, és ugyanakkor a fogyasztók is a fenntarthatóság felé mozduljanak el.
A könnyebb része az, ami mi rajtunk múlik, mert a mi saját döntésünk valóban. Ez azt fog jelenteni, hogy 2030-ra mintegy 1,8 millió tonnával kevesebb üzemanyagot fogunk mi a piacra bocsátani, és ezt át fogjuk fordítani petrokémiai alapanyaggá. Aminek az elégetésével már nem keletkezik az a szennyeződés, mint amit az üzemanyagoknál, hiszen ezt nem elégetni fogjuk, hanem be fogjuk építeni különböző anyagáramokba, ahol pedig, hogyha a körforgásos gazdaságban sikerül előrelépni, akkor ennek egyre nagyobb része fog visszáramolni az anyagárammal újrafeldolgozásra. Tehát ez az első nagy lépés, ami rettentő komoly beruházásokat fog jelenteni a finomítóinkba, hogy ezt az 1,8 millió tonna üzemanyagot át tudjuk konvertálni petrokémiai alapanyaggá. A másik nagyon fontos lépés, hogy hogyan segítjük a fogyasztókat annak a megértésében, hogy ez a világ meg fog változni. És ennek például a közösségi közlekedésekben való markánsabb részvétel az egyik példája, de ugyanilyen példának mondhatom az alternatív közlekedési eszközöket, vagy az alternatív üzemanyagoknak a bevezetését, a fogyasztókhoz való eljuttatását, és adott esetben a kikísérletezését is, hiszen nem tudjuk még, melyik lesz a sikeres és a győztes alternatív üzemanyag. Ez még évek kérdése, hogy ez el fog dőlni ez a csata, hogy ez az elektromos áram lesz, hogy ez a hidrogén lesz, hogy ez valami fajta egyéb gázhalmaz állapotú anyag lesz, ezt még nem tudjuk. Ahogy ezt 1900-ban se tudták még, hogy a petróleum lesz a győztes. Akkor is ott versenyzett egymás mellett az alkohol, a petróleum és egy csomó más anyag, hogy mi is fogja meghajtani az akkori gépjárműveket. Tehát ez a másik fele a dolognak. És a harmadik fele pedig az, hogy széndioxidot mindaddig, amíg finomítási tevékenységet tevékenység lesz, mindaddig, amíg mi anyagokat fogunk felhasználni, addig mindig is lesz széndioxid kibocsátás. De azt a széndioxidot meg kell tudnunk fogni, és azt utána, hogyha megfogtuk, azt el kell tudnunk tárolni, vagy fel kell tudni használni. És erre pedig van tudásunk, hiszen mi bányászattal is foglalkozunk, kitermeléssel is foglalkozunk. Ezt a tudást el kell kezdenünk ott is alkalmazni, hogy hogyan tudjuk visszasajtolni ezt a széndioxidot a föld méhébe, ahol aztán majd hosszú-hosszú évszázadokig tárolva lesz.
Tehát akkor elképzelhető, hogy 2030-ban a MOL már egy egészen más vállalatcsoport lesz, mint most?
2030-ban markánsan más vállalatcsoport lesz, mint most, sok alacsonyabb széndioxid szennyezéssel fog működni, és 2050-re pedig karbonsemleges lesz a MOL, ami azt jelenti, hogy legalább annyi alternatív energiaforrás vagy egyéb anyagforrást fogunk felhasználni, mint amennyi széndioxidot kibocsátunk, tehát karbonsemlegesét tudjuk tenni a vállalatot, és ezt meg fogjuk csinálni.
Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját hallották. Itt hívom fel hallgatóink figyelmét, hogy Hernádi Zsolt lesz hétfőn az Inforádió Aréna című műsorának vendége.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly 5 milliárd forintról 7 milliárdra, idén pedig további 4 milliárddal nőtt a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás keretösszege, mondta az Inforádiónak a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője, Sipos Ildikó beszélt Lambert Gáborral.
Az agrárbiztosítások díjtámogatási rendszere 2012 óta működik, és ennek keretében a mezőgazdasági biztosítások kötését uniós forrásokat is felhasználó díjtámogatással ösztönzik a gazdáknak. Ez azt jelenti lényegében, hogy az ebbe a körbe tartozó biztosítások díjának legfeljebb 70%-át a gazdák utólagos támogatásként kaphatják vissza.
A gazdálkodók hányféle konstrukció közül választhatnak, és mikor pályázhatnak a díjtámogatásra?
Az előző évekhez hasonlóan most is háromféle konstrukció, úgynevezett A, B és C típusú biztosítási szerződések közül választhatnak, a díjtámogatásra pedig április elejétől pályázhatnak. Ugye ezek a különböző biztosítások lehetnek csomagbiztosítások, vagy meghatározott kárnemekre szóló biztosítások, attól függően, hogy milyen növénykultúrára szeretnék megkötni a gazdák a biztosítást.
A biztosítási díjtámogatás mely esetekben jár a gazdálkodóknak, tehát az mikor vehető igénybe?
Utólagos támogatás igényelni kell mindenképpen. Ennek az a lényege, ugye, hogy nagyon népszerű maga ez a biztosítás, egyre népszerűbb évről évre, hiszen 2012-ben még csak 1,5 milliárd forint alatt maradt a támogatott mezőgazdasági biztosítások teljes állománya, tavaly viszont már meghaladta 14,5 milliárd forintot. Ezért is van annak nagy jelentősége, hogy az éves keretösszeg, a támogatási keretösszeg 2021 évtől kezdődően már 11 milliárd forintra emelkedik, hiszen így jó esély van arra, hogy legalábbis ezt a 70% közeli díjtámogatást ki lehet majd használni, hiszen minél nagyobb a támogatási összeg, és minél többen jelentkeznek, ugye annál nagyobb esély van arra, hogy valóban a támogatás intenzitás minél magasabb legyen.
Lambert Gábort, a Mabiz kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban ismét itt van velünk Hornyák József, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán?
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Bux Index kicsit javítani tudott, a korábbi 1%-os mínuszhoz képest most 0,6%-os esés mutat már csak 43.710 ponton áll. Ez főképp annak köszönhető, hogy az OTP bank papírjai pluszba lendülnek, itt 0,1%-os az emelkedésnek a mértéke. Mindeközben a MOL és a Richter 1%-os mínuszban van, a legnagyobb esés pedig eddig a Telekom mutatja, 3%-kal került lejjebb a papír. A forint mindeközben kismértékben erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. Az euró ellenében 0,3%-os az erősödésnek a mértéke, 361-hez közeli szinteket láthatunk, a dollár ellenében 0,2%-ot erősödött, 297,1-es szinten áll most a jegyzés.
Hornyák József portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.